Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Bibliai Szabad Egyetemnek a 2017-es ilyen téli szemeszterében, amikor is egy kisázsiai tanulmányútba kezdtünk bele, ugye múlt héten. Jelenések könyvének a hét kisázsiai gyülekezethez írt üzenetét vesszük sorra. Bár a múlt héten ugye még nem ezek között, a gyülekezetek között jártunk, csak egy térkép, hogy így a hét gyülekezet, amit körbejár a jelenések könyve. Hát a múlt héten melyikbe jártunk? Egyiken se jártunk, hanem a Pátmosznak itt a kicsi szigetén jártunk, és ugye egy kicsit fölelevenítettük azt, hogy hát ez az egész jelenések könyve, ez most ki írta, hogyan írta, kihez szól ez a könyv elsősorban, miről szól ez a könyv elsősorban. Megbeszéltük a könyvet, ugye János apostol írta, ott Pászmos szigetén, akit elvittek, ugye az ő hitért való üldözés során került oda, Efézusból vitték el, és Efézusba is tért vissza, majd erről még fogok ma beszélni, hiszen ma Efézust fogjuk megnézni. És beszéltük, hogy a címzetjei a jelenések egész könyvének, hiszen így kezdi, hogy írd meg ezeket, amiket láttál, kinek? A hét gyülekezetnek íródik tehát ez a levél, amik itt ezen a térségben vannak, és a legfőbb üzenet, ha egy picit ismétlésként mondhatjuk, mi volt az a szó, amit úgy kihangsúlyoztam, nem tudom, valaki emlékszik-e rá, ami a kulcs szó ezekben a levelekben, mi a célja az egésznek, az egész könyvnek. Ez volt a reformációs üzenetünk, igen, hogy adjuk tovább a reménység üzenetét. János is ezt tette, ugye? De volt egy cél, amiért megért. Igen? Nem? Térj meg! A megtérés, a visszatérés. Ugye elmondtam, hogy 12-szer szerepel a jelenések könyvében ez a görög szó, a megtérésnek a szava, és ebből 8-szor, tehát a többség itt a hét gyülekezethez írt üzenetben fordul elő. Ma is fogunk ezzel találkozni. Tehát Isten szeretné a megtérés üzenetét, mondhatni a visszatérés üzenetét tolmácsolni felénk, és hát ez a reformációs emlékévnek is az üzenete. Hogy egy picit, hiszen a reformáció sem egy történelmi esemény csupán, hanem ma is élő alkalom, az egyháznak állandóan szüksége van a megújulásra, a reformációra, és nem csak az egyháznak, nekünk személyesen is szükségünk van erre. És ezt a mai alkalommal az Efézusi üzenetből különösen láthatjuk majd, hogy mennyire élő ez a mai üzenet. Ugye a reformáció, a megújulás, hát látjuk majd, hogy ez nem egy új dolognak az elsajátítását jelzi majd, hanem visszatérés egy elvesztett valamihez. Ahogy a címünk is volt ma, visszatérés az első szeretethez, ugye, amit itt elveszít az efézusi gyülekezet, tehát oda kell visszatérni. Szigeti Jenő professzornak a neve azt hiszem ismerős sokaknak. Ő szokta volt mondani, hogy mi a reformáció. Ugye, például a nyakkendőt, én most nem nagyon akarom mozogni, mert akkor a felvételbe itt bente lesz. De képzeljük el, van rajtam egy nyakkendő, amit most a pulóvert akar így nehéz mutatni. Ez a formáció. Ha összegyűröm, mi lesz belőle? Deformáció. Ugye deformáció. És hogy lesz reformáció, ha megint kisimítom, ugye? Tehát visszareformáció. Sokan ugye azért érdemes ezt így elgondolni, vagy megszívleni, mert sokan úgy értik, hogy reformáció, dobjuk ki, ami volt, és csinálunk egy újat. Nem ez a reformáció. A reformáció vissza a gyökerekhez. Vissza a forráshoz, a Bibliához. Hát ez volt a reformátoroknak is ugye a jelmondat, az egyik szóla, ugye a szóra szkriptúra a luteri szólák közül. Efézus. És akkor kezdjünk meg a mai utunkat. Efézusnak a rom területe, a romjai a leggazdagabb ásatási területekkel szolgálnak a hét kisázsi gyülekezetet tekintve. Hát itt látjuk elhelyezkedve magát a várost, egy picit, ha visszamegyünk a térképen, tehát itt van körülbelül Kusadaszinak az üdülővárosa, és ettől nem is olyan messze, ugye oda talán többen eljutottak már, azért mondom, Efézusnak a romjai. Az 1000 és 550 között már említik, hogy itt település állt, itt volt a legelső település, nyomokat itt találták meg, és ahogy itt kiírtam, ugye ezt a görög időkben áthelyezték ide az Artemision környékére, itt megy a főút, ugye itt van például 10 mérföld, ugye Kusadaszi, Szeldzsuknak a, és Izmir van északra, és aztán később Lüzimachosz, ugye Lüzimachosz ki volt Nagy Sándornak a hadvezérei közül az egyik, aki itt a kisázsai térséget hát kapta meg. Aztán ugye a Szeleukidák, tehát az egyiptomiakkal volt nézeteltérés, ők elfoglalják, és akkor kerül vissza erre a területre ismét, illetve már Lüzimachosz korában visszakerül, és elfoglalják, és a pergamoni királyságnak a részévé lett Efézus. A rómaiak megjelenésekor lázadás tört ki a rómaiak ellen, és azt olvassuk, hogy ezt olyan buzgón tették, hogy még az Artemis templomba menekülteket sem kímélték, és azért az ókorban is az egy nagyon illetlen dolognak számított, finoman szólva, hogy a templomban menekülőket megöljék, a templomban öljék meg a menekülőket. Nem csak az Ószövetségben számított ez valami nagyon nagy dolognak, de a pogány kultúrákban is. Azért ez egy nem illő dolog volt, így megölni az ellenséget. Aztán ugye elveszíti a függetlenségét, adófizetésre kötelezik, és Augustus korában indul el igazán virágzásnak, mert az addigi pergamoni székhely átkerül ide, tehát Kis-Ázsiának a vezető helyévé, fővárosává teszik meg Efézust, és hát nem véletlen, hogy ezért nagyon hálásak a császárnak, a császár kultusz ekkor indul virágzásnak, és Domitianus idejében pedig már egész odáig eljutnak, hogy már nem csak a meghalt császároknak emelnek templomokat, hanem már az életben lévő császárokat is elkezdik imádni, istenként imádni, templomokat építeni nekik, ami hát még Rómában sem volt divatos, de hát ők ugye hát szerettek volna egy kicsit előjárni, mutatni az ő Róma iránti hűségüket. Egy Domitianus tiszteletére, majd mindjárt mutatni fogom az épületek romjait is, tehát nekik tiszteletére mutattak be, hát nem az olimpiai játékok alatt, nem az görög olimpiai játékokat kell érteni, hanem saját, ahhoz hasonló játékokat rendeztek. Erről is mindjárt később említek még szót. Na hát ez a Szebasztoly nevű templomnak a romjai, ugye Domitianusnak a temploma, ahol ez az élő Isten, tehát ként a császárt tisztelték, és a Flavius dinasztiának az uralkodóiról van itt szó, tehát 81 és 96 között él Domitianus, tehát ez a János kora, ugye, és hát onnantól fogva hát szentelték föl, és ünnepeket is rendeztek, de más császároknak is később emeltek templomokat, Trajanus császárnak a templomának a romjait láthatjuk itt, a Trajaneum, vagy a Hadrianusnak a tiszteletére épített templomokat, és ahogy megyünk végig ezen a főúton, a bejárattól, hát itt jobbra-balra a különböző hát a képek nem adják annyira vissza, de képzeljük el mindenütt ezeket a római hát templomoknak a sora látható. A legimpozánsabb látvány egy könyvtárépület, Celsusnak a könyvtára. Hozzá kell tennem, ez még nem létezett János korában. ez 135-ben készült el, tehát a jelenések írásakor ez még nem állt ez az épület. Ugye, ami egy nagyon fontos volt az akkori korban, ugye ilyen könyvtáraknál, a Pergamonról majd még fogok beszélni, ugye a Pergamen, hogy ugye mi köze hozzá, azt majd ott el fogom mondani, de itt is, ott egy nagyobb könyvtár, itt 12 ezer tekercset őriztek, szóval ez se volt egy kicsi könyvtár, és azért is érdekes, mert nem csak könyvtárként funkcionált, hanem Celsusnak itt volt a sírhelye is. Itt temették el, ami hát egyrészt azért is furcsa, mert egy középületben, úgymond, temetni el valakit, nem beszélve arról, hogy hát a városfalakon belül hát nem volt ez szokás még a pogányságban sem. Itt látható a templom, illetve a könyvtárnak az épülete. Aztán még több híres helyszínt meg lehetne említeni. Ugye itt az Agora teret láthatjuk, Augustus bazilikájának a romjait nézhetjük, de hát lehetne sorolni Juliusnak a templomát és különböző emlékműveket. Ez itt a színház, ahogy az Agorától jövünk el, a színházban találjuk magunkat. Itt pedig láthatjuk azt az utat, ami a kikötőbe vezetett el bennünket. Hát ha ma megnézzük, a tenger való ott a domb mögött látható. Ha visszalapoznék a legelső térképen, láthatták, ami az ókori helyzetet próbált, állapotot próbálta tükrözni, a tenger az itt lehetett még valahol, tehát ott volt. Tehát látjuk azt, mennyit vonult vissza a tenger az ókortól. Tehát körülbelül az, mennyit mondtam, 10 mérföld volt a Kusadaszi, tehát körülbelül egy jó 10 kilométert visszavonult a tenger. Tehát itt volt a kikötőből, ahogy jött az ember, ugye a színházba találta magát. Miért értékes a színház épület? Mi is, amikor kint voltunk, itt leültünk és elővettük a Bibliát, mert ez a színház bent van a Bibliánkban. Ha valaki kinyitja az apostolok cselekedeteit, tudjuk azt, hogy a 19. fejezetben, ugye Pál apostol, amikor itt járt Efézusban, hát problémát okozott, és hát ide a színházba akarták őt, illetve hát próbálták őket hozni, és az ő ügyüket itt akarták letisztázni. Majd erről még fogok említést tenni, és ide elérkezünk ahhoz, hogy hát mi körül volt majd a probléma. Ugye a legfontosabb épület mindezen templomok mellett ez a templom volt, az Artemision. Artemis Isten tiszteletére állított templom, aki nem csak ezen a néven volt ismert, hanem több néven is híres volt. Ugye az efézusiak azt állították, hogy Artemis és Apollon nem Efézusban és nem Délosz szigetén született, tehát az ő tiszteletére állították. De hozzá kell tenni, hogy ez az Artemisnak a megfelelői az előbbi korok törzseinél, Kübelé, Diana és más neveken már megjelentek. Tehát ugyanarról az istenőről beszélünk, de látjuk azt, hogy az ő neve mindig változik, de ugyanaz az ábrázolás és a szobor. Na hát így nézhetett ki, ma nem áll ez az épület, hozzáteszem, ez csak egy ilyen makett, amit úgy próbálnak, hogy nézhetett ki. Most mutatom, hogy néz ki, és mi maradt ebből az épületből. Egyetlen egy oszlop maradt az épületből, csak úgy, ha visszalapozok, itt kiírtam ezt fejből, nem jegyeztem meg, a méretei a történetírók leírása szerint hossza 130 méter, szélessége 70 méter, és 127 egyenként 2 méter átmérőjű és 20 méter magas oszlop volt. Na hát ebből maradt meg, amit itt mutattam, egyetlen egy oszlop töredék. Tudjuk azt, 262-ben a gót törzsek pusztítása volt az, amit véget vetett az egész efézusi létnek, tehát a városnak, és hát lényegében építőanyag gyanánt itt a környék településeire elhordták a templomoknak a java részét. Na hát miért is támadt problémája Pálnak itt Artemis, vagy Diana, Kübelé, sok minden néven lehetne említeni ugye ezt az istennőt, miért támadt problémája? Így olvasom, támada azonban az idő tájban, nem csekély háborúság az Úrnak utáért, mert egy Demeter nevű ötvös ezüstből Diana templomokat csinálván a mesterembereknek nem csekély nyereséget állala, kiket egybegyűjtvén az ilyenfélékkel foglalkozó mivesekkel egybe mondva, férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk. Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét elálltatván elfordította, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak. Hát, ugye, mi volt itt a probléma? Hát, hogy jön Pál, és azt mondja, hogy hát kérem, itt bármilyen szép ez a templom, bármilyen gyönyörű ez a Diana szobor, egyébként több ilyet megtaláltak, ott van egy múzeum, ahol ki vannak állítva ezek a szobrok. Azt mondja, hát ez bálvány, ez nem Isten, ez emberi csinálmány, ez semmi több. És ugye ezért egy lázadás tör ki. Hát ugye rögtön fölteti az ember a kérdést, hogy hát ugye miért mondta ezt? Hát itt, ahogy olvastuk, anyagi dolgokról van szó. Ugye az a veszély fenyeget bennünket, hogy mesterségünk tönkre jut, ugye? Tehát ha ez bálvány, ha ez csak emberi csinálmány, hát akkor miből fogunk megélni? Rögtön fölteszik a kérdést, és hát ugye Diánának temploma is semmibe vétetik, el is vész az ő nagyságot, kit az egész Ázsia és a világ tisztel, mikor ezeket hallották, haraggal megtelének, kiáltanak vala, mondván nagy az efézusi Diana. Ugye magáról a kultuszról hát sokfélét lehet olvasni, én ebben most nem akarok nagyon foglalkozni. Ugye a termékenységnek az isteneként is számon tartották. Ugye ezek a hát igen, ugye a mellei mondták többen, meg sokáig így tartották, de van egy másik vélemény, ami a mai bibliakutatók szerint sokkal valószínűbb, hogy ugye az ő tiszteletére bikákat áldoztak föl, és így van, a bikának egy bizonyos része az, ami ugye az áldozati állatból oda került. Ez is elképzelhető. És hát ugye, ahogy őt hívták, több néven futott, tehát több néven ismert volt, úrhölgynek, szabadítónak, és az egész világegyetem, tehát a kozmosz királynőjének tartották. Ha a nyakát megnézzük, itt például láthatjuk, hogy itt fölismerhető, talán mindenki számára fölismerhetőek, ma is használják ezeket a zodiákus jegyeket. Tehát ezzel is kifejezték, hogy ő még a csillagok fölött áll, mert ezt is a nyakába hordja, a nyakán viseli. Tehát ő tényleg a mindenségnek a királynője, ez az istennő. Az ő tiszteletére évenként két nagy ünnepet rendeztek. Az egyiket tavasszal rendezték, úgy március tájékán, a főjegyzések között. Ez egy ilyen atlétikai, színházi, zenei rendezvényekkel egybekötött ünnep volt. A fiatalok sokszor ekkor választottak párt maguknak, de ennél volt egy második, egy nagyobb ünnep, ez volt a születés napja, ez úgy június tájékára, május-júniusban tartották. Ugye itt az ottani hónapnak a hatodik napján, Artemisnak a születésnapján, és ekkor innen az Artemisziumból, abból, ahol csak egy oszlop állt, onnan a templomból indultak át, Ugye át az ókori városba, a színházba láthattuk, azért meg kellett tennünk 2 kilométert, egy körmenetben, mégpedig az Istennő szobrát cipelték körbe. Hát el lehet képzelni, ahogy itt viszik a szobrot, és Pál pedig kiáll, és azt mondja, hogy esztelenség. Ez csak bálvány. Emberi faragvány. Ez semmit nem ér. El lehet képzelni, micsoda fölzúdulás lehetett a városban. Amikor mindenki ott körmenetben ment, és hát nem véletlen, hogy ekkora hát lázongás támadt. Egyébként Sztrabón részletesen ír erről az ünnepről, de hozzá kell tennünk, akármilyen meglepő is volt Pálnak a kiállása, volt eredménye, mert többen csatlakoztak hozzá a városból, többen tényleg látták és érezték azt, hogy hát bármilyen nagy is ez a diána, meg vannak bizonyos csodajelek, amik hozzáköthetők, de valamiféle belső nyugtalanság, belső biztonságérzet hiányzott számukra, és amikor jött Pál az evangéliummal, akkor megtalálták az igazi Istennek a tiszteletét, és arról olvasunk az apostolok cselekedete, ugye 19., amit már említettem a fejezetet, sokan azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, itt a gyülekezetben lévő emberekről beszélünk, tehát akik már megtértek, utána jöttek, és azt mondja, hogy könyveiket összehordva mindeneknek láttára megégetik vala, és összeszámlálák azoknak árát, és találék 50 000 ezüstpénznek, ami azért nem számított csekélységnek abban az időben. Tehát mindezeket az ördögi tudományokkal foglalkozó könyveiket ők hát elpusztították, elégették, a Jézus Krisztusba vetett hitük volt az, ami erre késztette őket. Mi történik a gyülekezettel? Pál távozása után elmondható, hogy talán meggyöngülhetett a gyülekezetnek az élete, az efézusi gyülekezetnek az élete, a hite. Második Timóteusi levélben van egy utalás, hogy Pál apostoltól elfordultak némelyek Efézusban. Vannak, akik azt mondják, bibliakutatók, hogy hát ez lehet, hogy csak egy réteg, lehet, hogy az egész gyülekezet elfordult Páltól. Annyit tudunk, hogy János megérkezik ide, tehát ő ide érkezik 70-ben, amikor lerombolják a templomot, tehát ő ide érkezik, itt a gyülekezetnek lesz a vezetője, újjászervezi a gyülekezetet. Majd ugye Pátmoszra kerül, és Pátmoszról visszatérve itt tölti az életének az utolsó éveit is, és Iréneusz pedig arról ír, hogy még Trajánusz császárnak az uralkodását is megérte János. Ez annyit jelent, hogy olyan 98 körül, 100 körül kezdett el uralkodni Trajánusz. Szóval azért János akkor már elég élemedett korú lehetett, de Iréneusz egyházatja szerint megélte János ezt az időt. Ha az Artemisziontól még 2 kilométernyit körülbelül Izmir fele megyünk, ott van János sírjának a helyén épült Szent János Bazilika, a Justinian, tehát az már bizánci korban épült, és itt ez a 4 oszlop, ahol látható, tehát ez az a hely, amit azt mondják, na itt ez a sír, itt volt valamikor Jánosnak a sírja, és hát ugye a bizánci idő miről volt híres a konstantini fordulat után, akár ha a Szentföldet, ha nézzük, mindenhol épültek a kápolnák, a templomok, keresztény emlékhelyek, ugye Szent Helena, Betlehem, Názáret, bárhova megyünk a Szentföldön, mind akkor épülnek ezek a... Hát itt János sírja fölött is. Tehát akkor kezdik el tisztelni ezeket a helyeket ilyen módon. Tehát a romjait itt láthatjuk. Most pedig ennyi kép után és ennyi rom után nézzük meg az üzenetet, amit Jézus Krisztus küldött itt a jelenések könyvében az efézusi gyülekezet számára. Így olvassuk. Az efézusi gyülekezet, efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 gyertyatartó között. Ezek a képek ugye visszatérő kép a jelenések könyvében, hiszen az első fejezetben találkoztunk ezzel a képpel. János ugyanis hol látja megjelenni Jézust? A 7 gyertyatartó között jár, ugye ott van az ő kezében a 7 csillag. Kit szimbolizált a 7 gyertyatartó, emlékszünk? A 7 gyülekezet, és a 7 csillag pedig a gyülekezetnek az angyala, vagy előjárója, ahogy beszéltünk erről. Tehát itt az efézusbeli gyülekezetnek ugye rögtön megjelenik Jézus úgy, mint hogy ki az, aki a kezében tartja, mondhatni így, az egyházat, a hívőknek a közösségét. Gondoljunk bele egy picit az ő helyzetükbe. János elvitték Jánost Pátmoszra. Miért vitték el? Mert kiállt a hitéért. Akik otthon maradtak, nincs vezetőjük. Lehet, hogy ők lesznek a következő, akiket elvisznek? Vagy a gyerekeik lesznek, akiket elvisznek Pátmosz szigetére? Lehet, hogy nem Pátmosz szigetére viszik őket, hanem az arénába fogják elvinni őket, és elpusztítják őket. Volt egy hatalmas kérdőjel, félelem a szívükbe. Mi lesz velük? És Jézus, amikor bemutatkozik itt a gyülekezetben, rögtön biztosítja őket, hogy lehet, hogy János most nincs ott, de kinek a kezében van az egyháznak és a gyülekezetnek a sorsa? A legjobb helyen van, én azt hiszem. Nem ember kezében van az egyháznak a sorsa. A kereszténységnek a sorsa, a hívő ember élete nem egy másik ember kezében van, hanem Isten kezében van. És én azt hiszem, ez ma is egy örömhír lehet számunkra. Ha végignézzük ezt a 7 gyülekezetet, hát látjuk azt, hogy a legtöbben azért vannak problémák. Itt Efézusban is majd fogunk olvasni, hogy van panasza Jézusnak feléjük. Hát nem, hogy még a Laodiceához, meg a többi Pergámon, ahol még jó sincs. Tehát, igen. Mi mit csinálnánk az ilyen pislogó lángokkal? Mit csinálnánk a pislogó gyertyákkal? Ha a mi kezünkbe lenne, hát mi elfújnánk. De itt azt olvassuk, hogy Jézus tartja kezében ezeket a gyertyákat, ott van, és Jézusnak milyen a viselkedése a bűnösökkel? Az evangéliumban így olvassuk, a megrepedezett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem diadalomra viszi az ítéletet. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék ő által a világ. Nem azért szólítja meg a gyülekezetet, hogy föld alá nyomja és ledorongolja, hanem mi az üzenet lényege? Térj meg! Egy hívás. És így kezdi Jézus. A bemutatkozásban is egy hívással kezd már szinte. És aztán mi a következő elem? Beszéltünk ugye múlt héten 5 sajátosságra, vagy 5 elemre lehet felosztani minden levelet. Van a bemutatkozás, aztán van a, hát ahol van dicséret, aztán elmarasztalás, aztán tanács, és aztán van egy ígéret. Ugye, aki győz. Na hát ezeket láthatjuk itt is. Tehát a bemutatkozás részben már biztosít bennünket Isten arról, hogy ő nem bízta ránk emberekre az egyházát, hanem ő saját maga kezeli. És lehet, hogy egy olyan állapotban látjuk ma az egyházat, hogy hát ennek vége, de higgyük el, Jézus Krisztus kezében nem lesz vége, ő győzelemre fogja segíteni. Mi az, amit megdicsér Jézus ebben a gyülekezetben? Így olvassuk tovább. Tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Amikor Pál elhagyja Efézust, már ő is beszél arról, hogy bizony jönni fognak olyanok, akik megpróbálják ugye eltéríteni a tanítványokat. Az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat, és itt van egy kulcs, maguk után vonják. Honnan lehet fölismerni a hamis tanítókat leginkább? Számukra ki a fontos, vagy mi a fontos? Hát egyrészt igen, ez is, de hogy én. Nem Jézus, hanem hogy hozzám jöjjön. Ha valaki máshoz kezdenek el járni a hívek, akkor hát hogyan mehetnek már? Hát én hozzám kell, hogy én vagyok a fontos. És Pál pedig, amikor itt járt Efézusban is, Korintusban, máshol, a leveleket, ha megnézzük, számára ki volt a fontos? Nem akarok másról tudni köztetek, csak Krisztusról, mégpedig mint a megfeszítettről, mondja. Ki az az Apollós, ki az a Pál? Csak eszközök, mondja. A lényeg az Isten, aki minden mindenekben. Ő a valaki. Tehát Pál nem maga után akarta vonni az embereket, de látja azt, hogy fognak majd jönni, írja ő ezt 60 környékén, 55-60 környékére tehető, amikor itt jár, hogy hát bizony fognak jönni ilyen hamis tanítók. És amikor János itt van, az ő leveleiben, ugye János levelei és az evangélium egyébként Iréneusz beszámolója szerint az már itt íródik a Jelenések könyve után. Érdekes mód. Tehát nem a hagyomány szerint, nem a Jelenések könyve íródott meg később, hanem az evangélium és a levelek íródnak meg később. De minden esetre látjuk azt a hamis tanítók tekintetében, hogy János már úgy beszél ezekről a hamis tanítókról, antikrisztus, ugye mit jelent ez a szó antikrisztus, Krisztus ellenes, tehát ezek az emberek nem azt mondja, hogy hát majd fognak jönni, ahogy Pál írta, hanem hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támad, Már meg is történt. Nem csak jönnek majd a hamis tanítók, hanem már itt vannak. Már itt vannak. Ugye szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világban. Már itt vannak. Pál azt mondja, hogy majd érkezni fognak az én eltávozásom után, de már itt vannak a gyülekezetben. Mit olvastunk a dicséretben? Hogy megvizsgálják, ugye? Hogy ezek az emberek, tehát Isten megdicséri őket, hogy ők megvizsgálják, próbára teszik ezeket. Tehát ők még tartják magukat ehhez a jánosi úgymond fölhíváshoz, hogy vizsgálják meg. Na, az egyik ilyen csoport volt, akik itt megjelennek a levélben, de meg fog jelenni más későbbi levelekben is. Megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. A nikolaitákról nem sokat tudunk, úgy, hogy pontosan mi volt az ő kultuszuk. Amit leszoktak írni és el szoktak mondani, hogy valószínűleg ők egyfajta ilyen gnosztikus tanítók, tehát a titkoknak a kutatásán voltak. Ugyanakkor úgy vélik, hogy számukra a törvény, a testnek a dolgai, azok nem számítottak annyit, számukra a hit volt az, ami leginkább mérvadó volt. A test és a léleknek a különválasztása ugye a páli levelekben is megjelenik, ez a probléma, ugye görög területeken leginkább. Például a Korintusban olvasunk ilyet, hogy a korintusiak szerint a lélek, hát mivel görögök, a lélek az a fontosabb, a test az meg egy ilyen, hát mondhatni, mint a börtön a léleknek. És Pál mit mond a korintusiaknak? Hogy a ti testetek A Szentléleknek nem a börtöne, a temploma. Ja, tehát igen, ezen a téren hát voltak elcsúszások, eltérések. Vannak, akik, itt a kép is mutatja, tehát elég ilyen hát hedonista módon ábrázolják ezeket. Mindent szabad, mindent. Ráznasság, hát pusztítása, ez nem olyan fontos, nem kell olyan szó szerint venni, házasságtörés, ilyesmi, a lélek a fontos, a hit a fontos. Ezzel kell nekünk csak foglalkozni. Hogy hogyan élünk, cselekedetek, milyenek, ez nem annyira lényeges, mondták ők. Ugye Jézusnak a panasza az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Na hát ez hogy kerül ide? Arról olvastunk, hogy megvizsgálják a hamis tanítókat, hogy gyűlölik a nikolaitákat, ezt a fajta gondolkodásmódot. Hát akkor hogy lehet az, hogy az első szeretet meg kihűl? Hogy lehet ez? Rögtön itt az apostoli korban. Hogy történhet ez meg? Hát látjuk azt, hogy Pál, amikor itt jár, elégetik a könyveket, mindent, tehát ennyire odaadóan kifejezik azt, hogy ők szakítanak a régi okkult dolgaikkal is, minden. De akkor hogy lehet ez, hogy a szeretet mégis kihűl? Gondoljunk bele, hogyha állandóan olyan szemmel járunk egy emberi közösségbe, hogy azt figyelem, hogy a másik nem-e valami rosszat csinál. Milyen lesz ez a közösség egy idő után, ha mindenki ezt figyeli majd? Ugye? Tehát nem a szeretet légköre fog lenni, hanem ugye, valaki hibázott. Hoppá, hoppá, hoppá. Ugye? Meg kell vizsgálni, kérem. Szabály a szabály. Szabály a szabály. Egy idő után oda kerülünk, hogy a szabály, az elfűség, az mégiscsak fontos, nem? Hát le van írva, meg van írva. Hát ehhez kell tartani magunkat. És bárki, aki hibázik, az ezen túl kint fogja találni magát a közösségből. Hát igen, sokan ugye, látjuk azt, hogy ma úgy vannak épp ezért, hogy hát nem akarják a közösséget, Jézust akarják, de másokkal ne. Hát a másik az olyan, amilyen. Ugye Jézusnak kap egy pipát, egy lájkot, őt lájkoljuk, de gyülekezetbe elmenni, hát ott ki tudja, ki mellé ülök le, lehet, hogy az büdös, lehet, hogy ott horkol végig mellettem, ez nekem nem hiányzik. És mit mond János, pont János, miről beszél a leveleiben? Hogy? Ha valaki azt mondja, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Mivé lesz a szeretet nélkül a legnagyobb igazság is? Mivé válik a legnagyobb hit szeretet nélkül? A korintusi levélből a szeretet himnuszát mindannyian ismerjük. Pál beszél erről. Ha minden titkot, minden tudományt ismerek is, az egész jelenések könyvét én kívülről tudom, az összes proféciát, itt van a kis ujjamba, kérem. Minden, akkora hitem van, a hegyet átrakom, most a, milyen hegy van itt a közelbe, nehéz ilyet most itt mondani, de a kékest ide hozzuk, jó? Szóval a Mátrát idehozzuk, akkor a hitünk, de ha szeretet nincs, lehet ekkora hit, nem ér semmit az egész. Ez a gyülekezet az elvek megőrzése terén perfekt. Tényleg. Figyeltek arra, hogy mi, hogyan, merre. Igazi olyan, hát én így jellemezném, olyan, igazi olyan farizeusi gyülekezetté vált. Ők voltak az igazságnak a védelmezői. Emlékszünk egy történet, csak egy részlet. Jézus meggyógyít egy betesdai beteget, 38 éve beteg az az ember, béna, nem tud fölállni. Meggyógyul, bemegy a templomba, hogy hálát adjon az Istennek. Ugye Jézus azt mondja, vedd fel a te ágyadat. És mi a reakció? Nem az, hogy de jó, te jársz! De jó, meggyógyultál! Szombaton? Na nehogy, hát benne van, írva van. Mégiscsak az elvek, azok az elvek. Hogy te ember mi vagy, hát az már nem érdekes. Nem az ember a lényeg, hanem az igazság a lényeg. És sokan ma is úgy gondolják, hogy ugye mint ahogy Loyola Ignác meg is fogalmazza, a cél szentesíti az eszközt. Mi a cél? Az ő idejében? Loyola Ignác, tudjuk azt, hogy ugye az inkvizíciónak a munkása volt, tehát a hit terjesztése érdekében minden eszközbe lehet vetni. Aki nem akar megtérni, hát kicsit megégetjük, hát kicsit megkínozzuk, lehet gondolni 1492 után a spanyol autódafékra, inkvizíciós dolgokra, ezekre tényleg szentesíti a cél az eszközt? Vagy a cél az eszközt? Bármilyen eszközzel akkor már lehet ezeket megtenni? Na hát ez az efézusi probléma. Igen, ők hűségesek voltak, tehát ez egy jó, csak közben a szeretet rovására ment ez az egész. És azt gondolták, hogy ezt meg lehet tenni, hogy az erényeket át lehet így váltani. Majd az Isten elnézi a szeretetlenséget, mert végül is mi az igazsághoz hűek vagyunk. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy hát szombaton ezt és ezt. És aki nem így tesz, az rögtön megy kifele. Mert nekünk ez a fontos. Csak mi történik, ha a szabályok válnak fontosabbakká? Hát körül lehet nézni a templomokban. Egy idő után ott találjuk magunkat, mi, akik ennyire vigyázni akarunk a rendre, és nem lesznek emberek. Nem lesznek emberek, mert nem lesznek kapcsolataink, nem lesz senki. És aztán bezárjuk az ajtót az igazság védelmében. Mi az, amit Jézus tanított? Tanuljátok meg, mi az? Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Mi ennek a hét levélnek a célja? Erről beszéltünk. Jézus ezért jött. Nem az igazakat hívogatni, hanem a bűnösöket. Hozzá kell tenni, a mennyben csak bűnös emberek lesznek. Csak bűnös emberek lesznek. Igaz ember nem lesz a mennyben. Csak a bűnösök fognak oda kerülni.
És itt mit jelent az igaz, vagy az hogy kell érni?
Hát igen, ez az. Ki az, aki igaz? Van-e Jézuson kívül olyan, aki elmondhatja, hogy én, nekem nincs Jézusra szükségem, nincs megváltóra szükségem, nincs bűnbocsánatra szükségem, én igaz vagyok. És én így, ahogy vagyok, megyek a mennybe. Hát ilyen ember nincs, ezért mondom. Ilyen emberek, tehát igaz emberek nem mennek a mennybe. Akik önmagukat igaznak tartják, nem mennek a mennybe. Jézus azt mondja, ő ugye a betegekért jött. Kinek van szüksége orvosra, mondja folytatásban. Az egészségeseknek nincs szüksége orvosra. Ha egészségesek vagyunk, megyünk orvoshoz? Önök mennek az orvoshoz, ha minden rendben van? Pedig kéne, hozzáteszem, ez most egy ilyen zárójel. Legalább a szűrésre el kell menni, hogy időben meglegyenek a dolgok. De hát az ember ilyen, igen, Jézus innen merít. Ha baj van, akkor megyünk. De aki nem érzi szükségét, azzal Isten nem tud mit kezdeni. Azzal nem tud javítani. Jézusnak a tanácsa itt a gyülekezetnek három dolog. Emlékezzél meg, honnét estél ki, térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartodat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Három tanács, és ugyanakkor ugye elmondja azt, hogy vannak következmények. Mi az, hogy emlékezz vissza? Kezdjük akkor itt. Emlékezzél vissza. Honnan estél ki? Amikor a Szentföldre vezetek ilyen zarándok utakat, ugye amikor kiérkezünk, mindig el szoktam mondani a turistáknak, a csoporttagoknak, ugye vannak bizonyos szabályok, amire figyeljünk, stb. Menjünk, haladjunk együtt, ne vesszen el senki, de ha mégis előfordul ilyen, el szoktam mondani, ugye mi a teendő, ha valaki lemarad, vagy elveszik a csoporttól, mit csináljon? Hát persze cserélünk telefon, de ez nem mindig jön be egyébként, mert volt már rá példa, hogy megadta az illető a telefonszámot, hívtuk, de hát a roomingját meg elfelejtette bekapcsoltatni itthon, tehát nem tudott telefonálni kint, úgyhogy nem értünk semmit így vele, azért meglett más úton módon, de mi a szabály ilyenkor? Tehát nem elkezdeni keresni a csoportot, hogy jaj, erre mentek, nem arra mentek, vagy amarra mentek? Nem. Ahol elvesztem, és még tudom, hogy együtt voltam a csoporttal, ott megállni. Nem mozdulni. Nem keresgélni, semmi. Mert én tudom, hogy merre mentünk, ő nem tudja, hogy merre. De én tudom, hogy merre mentünk, mint csoportvezető, és én azon az úton, ha visszamegyek, meg fogom találni. Mi az, amit Jézus ajánl? Emlékezz vissza. Amikor még együtt voltunk, mi? Ugye mondja a gyülekezetnek. Amikor még velem együtt voltál. Na, emlékezzél vissza arra a pontra. Gyere vissza arra a pontra. Tér vissza. Reformáció, ugye? Reformáció. Tér vissza. Arra az állapotra, amikor együtt voltunk. Pál apostolnál rengetegszer megfigyelhető, hogy fölidézi ezt a pillanatot az ő életében. Ezzel tesz bizonyságot, hogy mi történt vele egy bizonyos úton, ugye ott a damaszkuszi úton. Ez már amikor a kihallgatása van, Festus, meg Agrippa, meg a többieket, ott többször elmondja, ugye, hogy lőn pedig, amint menék, közelgeték Damaszkuszhoz déltájban, stb. De a Galata levélben, a többi, a más leveleiben is fölemlíti ezt. Mi volt az a pillanat, amikor engem Jézus megérintett? Hol volt az a pillanat az életemben, amikor Jézus szólt hozzám? Ő állandóan ide ment vissza. Van a mi életünkben ilyen pillanat? Van olyan pillanat a mi életünkben, amikor úgy igazán közel éreztük magunkhoz Jézust? Amikor így éreztük belülről, hogy ha nem is láttunk lehet ilyen hangot, meg nem estünk le a lóról, de úgy éreztük, hogy most úgy közel van hozzám az Isten. Én biztos vagyok, hogy mindannyiunk életében volt ilyen pillanat. Amikor úgy a szívünk körül éreztünk egy melegséget. És azt mondtuk, hogy Uram, Te itt ülsz mellett, annyira közel vagy, de jó. És Jézus azt mondja, hogy na ide kéne vissza. Ez a pont, ahova emlékezzél vissza. A legelső tanács. Emlékezz vissza. Mi volt a második? Emlékezzél vissza, honnan estél ki, és térj meg. Térj meg. A megtérés az elsősorban nem külsőségekben való megtérés. Nem azt jelenti, hogy hát igen, egy másik öltönyt fogok fölvenni holnaptól. És akkor megtértem. Ma így, holnap úgy. Nem, ez egy teljes átalakulás. Teljes megváltozás. Az élet gyökeres megváltozása. Pál apostol ugye arról beszél Galata levélben, Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem ér semmit. A külsőségek nem számítanak. Mi az, ami számít? Szeretet által munkálkodó hit. Itt minden együtt van. Szeretet, cselekedet és hit. Sokan szembeállítják ezeket egymással. Hit és cselekedet, hit vagy cselekedet, szeretet, hogyha... Pál összefonja az összeset. Szeretet által munkálkodó hit. a hit cselekedetekben látszik meg. És mindezt mi motiválja? A szeretet. A szeretet kell, hogy motiváljon. Hát ez az igazi megtérés. És mi volt a harmadik? Térj meg, és az előbbi cselekedeteidet ne gondolkodj rajtuk, hanem csinál, cselekedd. Ugye a szeretet, és aztán erről megint sokat lehetne beszélni, vissza az első szeretethez, ez volt a címünk. Mi az a szeretet? Hát a szeretet az több, mint amit sokan gondolnak ma, hogy egy ilyen érzület, amit úgy érzünk, egy ilyen melegség a szívünk körül, egy ilyen, ugye folyik ki a szappanoperákból is néha ilyen rózsaszín sziruppal leöntött valami dolog. Hát nem. Ez cselekedet. Valamit teszek másikért, a másikkal. Gary Chapmannek van egy könyve, lehet, hogy többen ismerik, a szeretet nyelvekről beszél, a pontos címe egymásra hangolva, és ott ír le öt szeretet nyelvet. Ugye mindenki más, hogy érti meg a szeretetet, mindenki más kép tudja leginkább kifejezni a szeretetet. Ő ebben az ötben írja le elismerő szavak, ajándékozás, szívesség, minőségi idő, testi érintés. Ki milyen habitusú, milyen módon tudja kifejezni és meg kapni is, érdemes elolvasni. A lényeg nem is az, hogy milyen formában, mindegy, hogy milyen szeretett nyelven beszélsz, a lényeg az, hogy cselekedd. Ne csak úgy benned legyen, hogy hát igen, ez jó lenne. Hallottam azt, hogy hát ki kéne fejezni a szeretetet, igen, tényleg, hát kéne ölelnem a házastársamat, meg kéne simogatnom, igen. De hazamegyek és nem teszem meg, ez nem szeretet. Ezért mondom, a szeretet több, mint az akarás, több, mint az, hogy akarok valamit, vagy szeretnék valamit, több az érzületnél. És ezért mondja itt a Biblia is, hogy ezt csináljad. Mert csak így lehet megváltozni. Megfogadták az efézusiak a tanácsot. Hadd idézzek egy antiochiai Ignác nevű egyházatját, aki hát bő egy évtizeddel a jelenések után, tehát ez már János halála után, ír az efézusiakhoz egy levelet. Ez nem bibliai levél, de ír egy levelet. És ő úgy ír az efézusi gyülekezetről, mint akik megszívlelték ezt a fajta felhívást, és ismét egy szerető közösségé tudtak válni. Tehát ők meg tudták tanulni azt, hogy hát igen, János azt írja, szeressétek egymást fiacskáim ott a leveleiben. Valószínű, ott olvasgatták Jánosnak az utolsó leveleit, az utolsó üzeneteit. Az egész evangélium, hát nézzük meg, miről szól János evangélium. A legszemélyesebb beszélgetései Jézusnak ott vannak az evangéliumban felsorolva. A szeretet tanítvány. Ugye? Tehát a szeretet szól ki ezekből a levelekből, és ők megértették, megfogadták ezt a tanácsot. Jézusnak az ígérete, és akkor ugye ez az ötödik, ha így végigmentünk, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, a győzedelmesnek enni adok az életfájáról, amely Isten paradicsomának közepette van. Ugye ez a kép egyrészt visszavezet bennünket az Édenbe, amit Isten adott az első emberpárnak lakhelyül, de máskülönben pedig a könyv legvégére vezet el bennünket, amikor is azt olvassuk, boldog, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához. Ugye a győzelemnek a jutalma, hogy a győztesek ott lehetnek az újjáteremtett ég és az újjáteremtett földön, ahol már nem lesz bűn, nem lesz fájdalom, nem lesz halál, nem lesz sírás, könyv, ezek semmi nem lesz, hanem új teremtés. A kérdésem az, hogy hogyan lehet ezt ma megtenni? Hogyan lehet ezt ma megvalósítani? A mai társadalom az ókori kultúrákhoz hasonlóan, hát számos bálvánnyal rendelkezik, számos olyan dolog van, ami megpróbálja mi figyelmünket eltéríteni Jézusról, az Istenről, a szeretetről, egymásról. A kérdés az, hogy mi ennek engedünk-e vagy sem. Hagyjuk-e, hogy a szeretet kihűljön, és valami látszatot azért tartsunk fönn, hogy az igazság látszata azért van, vagy visszatérünk az első szeretethez. Ugye a meghatározó az, hogy mivel foglalkozunk a legtöbbet. Jó lenne minél többet megszívleni Jézus tanácsát. De mielőtt az üzenetre térnék, a mai reformációs üzenetre, én megkértem Olá Lászlót, hogy egy József Attila verset osszon meg velünk. Tudom, kivetítsem azért a verset?
Persze.
Jó. Egy kicsit aktuális a vers, mert tél. Ez a cím.
József Attila, tél. Hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, s ami új meg én, gyermekjátékot, ó, boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki fölé. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hizzúzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ójjaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek.
Hát a kérdés az, hogy olyan képesek vagyunk-e tüzet rakni. Az efézusi gyülekezetnek az üzenete számomra ezt a kérdést veti föl. Személyes megtérésre indít ez a levél ezügyben. Az első szeretet, tüzét, vajon én tudom-e táplálni? És én azt hiszem, hogy egy-egy mosoly, egy érintés, egy biztató szó, az egy-egy hasáfa lehet a szeretetnek, úgymond a mágiáján. A mai reformációs üzenet, amit én szeretném, ha elvinnénk magunkkal, ez pont az. Akármilyen kis fahasábunk van csak, ha csak egy is, tápláld a tüzet. Ne hagyd, hogy kihűljön ez a tűz. Emlékezzél vissza arra a pillanatra, amikor Isten megérintett, és tápláld ezt a tüzet. Ne hagyd kihűlni. Jézus azt mondja, úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hát én kívánom, hogy ez az életünkben ne csak egy vágy legyen, hanem ahogy olvastuk, cselekedd. Ez ott legyen a mindennapjainkban. Hajtsuk meg fejünket egy imára. Mennyi édesatyánk, hálás a szívünk azért, mert te visszavezettél bennünket ma Efézuson keresztül, arra pontra visszaemlékeztettél, amikor legelőször megszólítottál bennünket, vagy legalábbis amire legelsőnek emlékszünk, hogy megjelentél az életünkbe, hogy úgy igazán közel éreztünk magunkhoz, hogy úgy éreztük, hogy most megöleltél, és nagyon közel vagy. Úr Jézusunk, szeretnénk ismét átélni ezt a pillanatot. Szeretnénk valóban közel lenni hozzád, de nem csak egyszer, hanem minden nap. Segíts, hogy a mi szeretetünknek a tüze az ne hűljön ki, hanem ahogy olvastuk, egy nagy tüzet kéne rakni, és mi akarjuk ezt a tüzet táplálni. Ha mindenki el is akarja oltani a szeretet tüzét ebben a világban, ha sokakban úgy látjuk, hogy meghidegült, az emberi együttérzésnek a tüze, az Isten hitnek a tüze. Mi akkor is szeretnénk táplálni ezt a tüzet. Köszönjük, hogy ennek a kapcsán nem csak az első század keresztényeihez volt szabad, hanem hozzánk ma. És köszönjük, hogy te adtál nekünk értelmet, megérthettük ezt, és köszönjük, hogy adsz erőt, hogy cselekedni tudjunk. Köszönjük, hogy így vezetsz bennünket az otthonainkba, ahol tudjuk továbbadni ezt a tüzet. Amen.